Drága mennyi atyánk, hálát adunk neked a Jézus Krisztus nevében, az élő reménységért, hogy a te szent véreden váltottál meg, és örök életet adtál, és ültettél minket a mennyekbe a Jézus Krisztussal. Kérünk téged, áld meg a mai napunkat. Add, Uram, hogy a te igéd belevésődjön a mi szívünkbe, és add, hogy megteremje a gyümölcsöt a te dicsőségedre. És áld meg, Uram, a szolgálatokat is, hogy minden szó, amely elhangzik, a te dicsőségedre legyen, a Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Énekelni fogunk tovább a kivetett énekel.
Két igeverset szeretnék felolvasni, a János evangélium a negyedik rész, 23-as és 24-es versét. János evangélium a negyedik rész, 23 és 24-es verse. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Amen.
Tessenek helyet foglalni.
Milyen csodálatos, hogy ezen a reggelen is összegyűlhetünk, és imádhatjuk a mi megváltónkat, a Jézus Krisztust, mindazért, amit értünk tett, hogy az ő markába véste a mi neveinket, és felírta nevünket az élők, az életkönyvébe, és hogy az ő drága szent vérén váltott meg minket. Imádjuk őt, nem mindegy, hogy imádjuk, szükség nekünk, hogy lélekben és igazságban imádjuk az atyát. Mi test és por vagyunk, hamu, és Isten lélek, szükség, hogy a szent lélek által imádjuk az örökké való atyát és az Urat, Jézus Krisztust. És azok imádhatják, akiket ő megváltott, az ő drága szent vérével, és felírta nevüket az élet könyvébe. És a Jézus Krisztus igazsága az övék. Szükség nekünk ezért, hogy lélekben, a szent lélek ereje által, és a Jézus Krisztus igazságával imádjuk az örökkön örökké élőt, szellemben és igazságban. Kérjük, hogy a férfi testvérekkel együtt imádjuk az Urat, a mindenhatót, és adjunk hálát neki az élő reménységért, hogy Jézus Krisztus örök életet szerzett nekünk, és hogy az ő drága szent vérével megmosott minket. Imádkozzunk.
Jesus, 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 Jes
hogy Jézus él. Ő győzött a halál és a pokol felett. Van-e élő reménységünk benne? Felolvasom a mai imaórára előjelölt igénket, amelyet a Péter apostol első levele első részének a 3. és a 4. versben találjuk megírva. Péter apostol közönséges első levele, első rész, 3. és a 4. versét olvasom. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ön nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálba való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Hála legyen a mi mennyei atyánknak, aki az ő nagy kegyelme és irgalmassága szerint az ő egyetlen egyszülött fiát az ő atyakebeléről elküldte azért, hogy bennünket megváltson, hogy bennünket kibékítsen az ő atyai szívével, mert az Édenben eltávolodtunk tőle, de ő ígéretét beváltotta, mert azt ígérte, hogy az asszonynak magva megtöri a kígyónak fejét. És most ezért adjunk hálát, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, és a mi megváltónk, az Úr Jézus Krisztus vállalta ezt, hogy ő eljön, hogy megszülessen a betlehemi istálóban, de ő tovább vitte, és nem csak megszületett, hanem vállalta a gúnyt, a megvetést, vállalta a Golgotát. Értem, és értett testvérek. És most fel vagyunk szólítva, hogy adjunk hálát az élő reménységért, amelyet az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak feltámadása által adott mindannyiunk számára. Mert a mi Úr Jézus Krisztusunk nem csak meghalt, hanem dicsőségesen fel is támadt. És lehet egy feltámadt élete mindazoknak, akik az Úr Jézus Krisztussal meghaltak bűneiknek, és feltámadtak új életben. Ezért méltó a mi Istenünk, méltó a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunk, hogy adjunk hálát és dicsőjtsük őtet, az élő reménységét, amelyet adott mindannyiunknak. Ha valóban meghaltunk, ő vele együtt, és vele együtt fel is támadtunk. Most ez ünnepélyes napon vizsgáljuk meg szívünket, életünket. Van-e valódi élő reménységünk? Ami mindennapi életünk tükrözi-e aztot, hogy élő reménységünk van, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkban? Ahol élünk, ahol járunk, a mi szavaink, a mi tetteink, életünk minden mozzanata bizonyítja-e azt, hogy élő reménységünk van, és nekünk van egy élő megváltónk, és van egy gondviselő atyánk, aki minden körülmények között gondot visel rólunk, nem feledkezik el, mert hiszen ő megígért ezted. Ilyen hittel, ilyen bízodalommal jöjjünk a mi megváltónkhoz, jöjjünk a mi Istenünk elébe, és valóban adjunk hálát, és dicsőítsük őtet az élő reménységért, és ha talán nem lenne élő reménységünk, akkor kérhetjük ezt, hogy adja meg, hogy valóban élő reménységünk legyen, és valóban tudjuk őt mindenkoron méltóképpen dicsőítni és magasztalni. A nőtestvérekkel együtt dicsőítsük őtet ezért.
Köszönjük, hogy a bárány vére oltalmában lehetünk, eddig is azon voltunk, Uram, és segíts meg bennünket, hogy most is tudjunk rád figyelni. Köszönjük, hogy félelmeink közepette, kérdéseink közepette te megjelensz, és békességet intesz, és válaszolsz kérdéseinkre, és kétségeinket eloszlatod. Magasztalunk, hogy ilyen Urunk vagy, aki győztél, aki feltámadtál, és élsz, és azt akarod, hogy mi is éljünk élő reménységgel, élő lelkülettel, buzgósággal legyünk. Kérünk, jó Istenünk, hogy biztassál ezen a délelőttön is. Köszönjük, hogy lesz szavad hozzánk, magasztalunk a te élő ígédért. Segíts meg, hogy ma is élő és ható legyen mindnyájunknak a szívébe, mindnyájunknak az életében. Amen. Énekeljünk tovább a jó Isten dicsőségére. János apostol jelenésekről írott könyvének 5. részét fogjuk felolvasni délelőtti alkalmunkra. Jelenések könyvének 5. részét teljes egészében az 1-től 14-ig terjedő versekből fogjuk olvasni. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta: ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mond a nékem: ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megöletettet, 7 szarva és 7 szeme vala, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve, és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván: méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket, Istenek, a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek, királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül nagy, sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 vala. Nagy szóval ezt mondván: méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondá: amen. És a 24 vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Közösen fogunk énekelni továbbiakban is. Mi is bekapcsolódunk a mennyei seregek éneklésébe, és adományainkkal is szolgálhatunk az Úrnak.
Yeah.
Valóban hála lehet a szívünkben, hogy az Úr Jézus megváltott, és dicsőíthetjük őt. Köszöntünk szeretettel mindenkit az ünnep második napján is, hogy eljöhettünk a Jóisten házába. Kívánjuk, hogy tovább is áldásokkal teljesen, kellemes körülmények között érzésekkel töltsük a húsvéti ünnepet a megváltó tiszteletében és imádásában. Ez a legfontosabb, hogy az Úr Jézus legyen a központban. Gondolatunkban, beszélgetésünkben, bármit teszünk, legyen a Jóisten dicsőségére. Köszöntünk tehát mindenkit, a vendégeket is, akik nem annyira vendégek, de hazajöttek velünk együtt ünnepelni, meg mindazokkal, akik együtt lehetünk a Jóisten házába. Kívánjuk azt, hogy ezen a napon is, délelőtt is, délután is a Jóisten igéjével teljünk meg, és majd ebből merítve erőt tudjunk a hétköznapokban élni. Tegnap délelőtt teremen szolgáltunk a teremi gyülekezetbe, és a teremi testvérek nagy szeretettel köszöntik a gyülekezetet. Vékás testvér tegnap délután Ákoson szolgált, most délelőtt teremen van, a teológus testvérrel majd ő át fogja adni az üdvözletet, de imádkozzunk ő érette is, meg a gyülekezetekért, a körzetért, hogy a Jóisten árassza ránk az ő áldását. Délután 6 órakor lesz együtt a gyülekezet, itt az imaházba, akkor kezdődik az istentisztelet, az utolsó alkalom a húsvét alkalmából, amikor még szolgálhatunk, amikor még bekapcsolódhatunk a dicsőítésbe, amikor hallgathatjuk még a Jóisten drága igéjét. Imádkozzunk ezért az alkalomért is, hogy a Jóisten tudja megáldani számunkra ezt a napot még, ezt a délutánt. Egy örömteli kijelentéssel fejezem be a kijelentéseket, mégpedig az, hogy Fülöp Otilia és Szeredai Ervin jegyesek. Szombaton tartották meg eljegyzésüket Nagyváradon, mi nagyon örülünk ennek, és kívánjuk mátkosságukra Istenünk gazdag-gazdag áldását.
Íme mi üdvözlünk, íme mi üdvözlünk, szíveinkből szeretettel nyájasan köszöntünk. Íme mi üdvözlünk, íme mi üdvözlünk, szíveinkből szeretettel nyájasan köszöntünk.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. János apostol betekintést ad nekünk a mennyországba jelenések könyvében, és hogyha figyeljük az ő írásait, akkor neki az a kegyelem adatot, hogy mikor az Úr Jézus születéséről ír az evangéliumban, a János evangéliumában, akkor a mennyországból kezdi ezt a beszámolót. Hogy az atyával volt, az atyával egyenlő volt, és közénk jött, és ő volt a világosság, és nem fogadták be. Ugye emlékszünk erre, ő így kapta a kegyelmet, és így mutatta be, vagy így számol be az Úr Jézus születéséről. És neki adatott az a kegyelem is, hogy elmondja azt is, hogy mit csinálnak a mennybe az angyalok és a mennyei lények, miután az Úr Jézus Krisztus, mint feltámadt hős a mennybe bevonult. És a jelenések könyvének 4. és 5. részében ezzel találkozunk. Azzal a dicsőítéssel, mondom ezzel a szóval, talán könnyebben meg vagyunk ezzel szokva, azzal az imádással, azzal a hódolattal, ami volt ott a mennybe, találkozunk a jelenések könyvében a felolvasott ige alapján is. És hogyha arra vagyunk felkérve, hogy imádjuk, hogy dicsőítsük a győztes bárányt, a megöletett bárányt, a feltámadott hőst, akkor nagyon, de nagyon alkalmas ez az ige, és példaértékű a mi számunkra. Természetesen nem csak énekben lehet az Urat imádni és dicsőíteni. Lehet csendben is, lehet sírva is, lehet örülve is, biztos. Lehet csinálni úgy is, hogy leborulnak, leborulunk az Úr színe előtt, de lehet állva is dicsőíteni az Urat, összetett kézzel, vagy felemelt kézzel, mert így látjuk a Bibliában, ilyen formák között dicsőítették az Istent. És nagyon, de nagyon fontos és szükséges a mi számunkra, testvéreim, most a 21. században is, hogy megfelelő módon imádjuk a mesterünket, a királyt. Úgy, ahogy kell, ahogy olvasták is a testvérünk, hogy lélekben és igazságban. Mi nem egy tárgyat imádunk. Láttam a tévébe valamikor, hogy egy nagy keresztet csináltak, nem tudom én milyen városba, és hoztak egy darabot a Jézus keresztjéből, onnan Jeruzsálemből, egy pici darabot, és mit tudom én, hogy vésték, oda tették abba a fa keresztbe, és cipelték, vitték egy csomóan valamilyen szent helyre, ott felállították azt a keresztet. Mi nem ilyen tárgyat imádunk, egy fa darabot, egy sírt. Mi, ahogy van, ugye nem is egy holt valakit imádunk, egy eltemetett szemét. Nem a megholtnak, vagy a megholtaknak a lelkét idézzük elő, vagy azokért imádkozunk, nem. Mint ahogy egyeseknek szokás, hogy ilyenkor, ünnepekor elmennek a temetőbe, és ott vannak, és ott tartják a szertartást, és ott szentelnek ezt, meg azt. Nem. Vagy ahogy más vallásúak ugye elmennek Mekkába, vagy hova, egy halottnak a sírjához, és ott tartják a szertartást, ott tartják az Isten tiszteletet. Mi nem ilyen helyzetben vagyunk. A mi megváltunk nem a kereszten van, mint ahogy sokaknak a megváltója még mindig a kereszten van. Templomokba, úton, útfélen még a megváltó a kereszten van. Nem, a mi megváltunk nincs a kereszten már. A mi drága megváltunk nincs a sírban sem. Nem a sírba kell keresni őt, nem a halottak között, nem a gyászban, nem a sötétségben kell keresni a megváltónkat, hanem a megváltónk él. A megváltónk a mennyben van, az Istennek a jobbján. Ott van a mennyei lények, dicsőítik, és abból kell mi valamit elnyerjünk, abból a dicsőítésből, abból az imádásból, ami a mennyben van, mert ez tetszik az Istennek. Nem egy helyhez kötött, hanem lelki állapothoz van kötve a megváltónk imádása. És ezt kellene ellessük a mennyei lényektől, valahogy lemásoljuk, hogy mondjam így, de nehogy félreértsük, hogy muszáj valahogy azt a pontos éneket énekelni, azt a szöveget mondani, és ilyesmi. Nem, hanem abból a lelkületből, abból a légkörből valahogy átvenni, és mindig az éljen a szívünkben. A megváltó imádása. Imádjuk a győztes bárányt, és egy néhány dologra hadd hívjam fel a figyelmünket ezen a délelőttön. Imádjuk a megfelelő szemét. Itt ez az ige három szempontból kinevezi, vagy megmutatja mi számunkra, hogy ki a megfelelő személy. És láttuk ugye, hogy úgy van elnevezve a Júda oroszlánja, a Dávid gyökere és az Isten báránya. Gyönyörű szép képek ezek, bibliai képek ezek. A Júda oroszlánya még a Jákob áldására vezet bennünket vissza, és ott, hogy idézzem ezt az egy igét, hadd olvassam szó szerint. Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam. Lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, kiveri őt fel. Júdáról így van szó, és a Júda oroszlánja győzött, a megváltó, aki onnan zsidóból, Júdából származik. Ő egy történelmi személy, nem egy kitalált személy. Ő egy történelmileg bizony megalapozott, van múltja, van rá írás, profécia, beteljesedés a Júda oroszlánja. A Dávid gyökere itt egy királyi személyre, egy hatalmas személyre kell gondolni. Mert Dávid mindnyájunk előtt ismert, hatalmas király, jól kormányozta az országot, és felvirágzott az ország, és már akkor volt a profécia, hogy onnan, a Dávid házából támasztom. És ő tehát a Dávid gyökere, király ő, hatalmas ő, és ez nem más, mint ami drága megváltunk. Amikor az Isten bárányára gondolunk, akkor az isteni személyre gondolunk. Nem csak egy történelmi valakire, nem csak egy királyra, aki élt és meghalt és nincs többet, hanem isteni személyre gondolunk, aki nem csak hatalmas, valamikor hatalomra, pozícióra került, hanem mindig is az, az volt, az lesz. Ilyen a mi drága mesterünk, és ő az a személy, akit imádni kell. Nem más személyeket, mondom, nem helyeket, nem kegytárgyakat, nem emberek közül kiválasztott személyeket, legyenek azok akárkik, akármilyen szentek, akármilyen gyönyörű ruhákba, ékes ruhákba felöltözve, nem őket kell imádni, nem hozzájuk kell menni, hanem a megváltóhoz. Ő az, a megfelelő szemét kell imádni, és így van bemutatva, ilyen gyönyörű képek által ismerteti meg a mi számunkra is, a drága Jóisten, hogy őt, a megfelelő szemét kell imádni, mert aki a megfelelő szemét, az Úr Jézus Krisztust imádja, annak az embernek az élete boldog, teljes, azt tud az Úrért lelkesedni és dolgozni. Hát az Urat, ami drága megváltónkat imádjuk. Itt még el lehetne, vagy el kell mondani, hogy nem ilyen érzületeket, érzéseket kell csupán keresni, nem ezeket kell kutatni, meg elő akarjuk idézni, nem, hanem a megfelelő szemét kell keresni. Ő előtte kell meghajolni, leborulni, mert ha a megfelelő szemét, az Úr Jézus Krisztust imádjuk, akkor az életünk kiteljesedett. Szeretném még másodszorban elmondani azt is, hogy mi kell imádjuk a megtett munkájáért. Nem csak a megfelelő szemét, személyiségéért, azért, aki ő, hanem azért is, amit tett. És itt nagyon, de nagyon szépen leírja ez az ige, hogy mit tett érettünk az Úr Jézus Krisztus. Egy néhány dolog. Hát ő, ami közben járunk. Amikor itt be van mutatva ez a könyv, amelyik elől és hátul, vagyis mind két oldalon be volt írva. Ez abban az időben nagyon ritka volt ez az ilyen papírus tekercs, amelyik mind a két oldalon be volt írva. Ez arra utal, hogy nagyon, de nagyon fontos mondani való üzenet volt ebben a tekercsben. És hogy be volt pecsételve, ez azt jelenti, hogy titkos, de be van fejezve. Ehhez már hozzátenni nem lehet, abból elővenni nem kell. Az az isteni, mert a királyi székben ülőnek a kezébe, pontosabban a jobb kezében volt ez. És ki veszi el? Ki nyitja ki? Ki viszi végbe mindazt a tervet, ami abban benne van? És senki, úgy olvastuk, hogy nem volt méltó. Nem azt, hogy nem volt képes rá. Nem is azt mondjuk, hogy senki nem kezdeményezte volna, hogy valaki kinyissa, hanem hogy nem volt méltó. Valaki, aki méltóságos kellett, hogy legyen, és sírt, János csend volt a mennyben, és akkor mondják, van valaki, aki méltó. És ez nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki úgy van bemutatva, mint az előbb mondtam, a Júda oroszlánya, Dávid gyökere, az Isten báránya. Ő az, aki méltó erre. Ő az, aki közben jár. Az Isten kezébe van az a tekercs, és az ember annyira el van süllyedve, hogy az emberek közül, vagy a mennyei lények közül senki sem méltó erre. Úgyhogy mind a kettőt össze kell egyeztetni. Úgy kell történjen, hogy össze kell hozni. És ki az, aki ezt megteszi? Ki az, aki közben jár, hogy az Istent oda hozza közel az emberekhez? Ki az, aki meg fogja tenni azt, hogy az embert oda emeli az Isten közelségébe? Egyedül az Úr Jézus Krisztus erre méltó. Ő a közben járó. Ő ezt tette érettünk. Méltóság teljesen közben jár, közben járt érettünk. De nem csak ennyi, hanem ő megváltott bennünket. Ő a megváltó. Úgy olvastuk, hogy ezek a vének ezt mondták ki, énekelték, hogy ő megváltott bennünket. Meghalt, hogy megváltson bennünket. Vére által ezt az Úr Jézus Krisztus tette. Ezt nem tehette más. Mennyei lények, nagyon jó emberek, vallásalapítók nem halhattak meg más helyébe, másért. Nem. Ezt csak az Úr Jézus Krisztus tette, de ő megtette. És a nagypénteken erre emlékeztünk, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotán. Csodálatos tett ez. És ezért imádhatjuk őt teljes szívből. Aztán ő a győzelmes. Nem csak, hogy meghalt, hogy megváltson bennünket, hanem feltámadott. Ő győzött halál, pokol felett, bűn felett, az ördög felett, mindenféle megkötözöttségek felett, mert győzött a Júda oroszlánya, így olvastuk itt. Győzött az a személy, aki ilyen szépen be van mutatva. Ő nem csak egy szegény, akit megöltek és eltemettek és kész. Mondott ő szépeket, gyönyörű vallást alapított, de evel be van fejezve. Nem. Ő győzött, ő feltámadt. És ezért mi a feltámadt, győzelmes hőst, feltámadt hőst ünnepelhetjük. Ezt tette ő. Feltámadt a halálból. Meghalt érettünk, de feltámadt mi érettünk, a mi megigazulásunkért. És hogy befejezze a csodálatos isteni munkáját, nem csak ő benne munkálkodik az Isten, hogy győzzön, hanem bennünk is munkálkodik Isten, és bennünket megdicsőít Isten. Úgy mondták itt ezek a vének, tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Hát nem csak, hogy megváltott bennünket az Isten, az Úr Jézus Krisztus által, nem csak, hogy megtart bennünket ezen a földön, hanem eljön az az idő, amikor a hűségeseket meg fogja dicsőíteni. Ugye, hogy az Úr Jézus Krisztus meg lett dicsőítve. Valóban boldog reménység ez. Ezt tette, ami drága megváltunk. Senki nem végezhette el ezt a munkát. Csak ő, de ő elvégezte. Szépen, dicsőségesen. Ő az, akit imádhatunk, és leborulhatunk előtte, és szolgálhatunk neki, mert ő megtette, megcselekedte mindezt a dicső munkát. Láttad-e már ezt? Örülsz-e már ennek? Elfogadtad-e már ezt a munkát, amit életed is végzett a megváltó? Szeretném még tovább mondani, testvéreim, hogy olyan körülmények vannak a megváltó körül ott a mennyben, amiért őt érdemes dicsőíteni és magasztalni. Ezek a meglevő körülmények az Úr Jézus Krisztus készítette. A mennyországra gondolok, és itt egy betekintést, itt egy ablakot nyit a Jóisten, és azt mondja, hogy na most nézzetek be, vagy ajtót nyit. És azt mondja, hogy na egy kicsit nézzetek be, hogy mi történik ott, hogy mi vár rátok. És nézzük meg ezt, hát röviden, hát ott van egy erős angyal, minden angyal erős, de van egy erős angyal, akit látott János, aki nagy szóval kiáltott, hogy ki volna méltó. Van ilyen is ott. És van nagyon sok angyal, úgy olvastuk itt az igében, hogy a számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000. És ez van az ő környezetében. Milyen szép az, hogy nem egyedül van ott a Mester, nem csak ott egy néhányan, hanem ilyen csodálatos angyali lények, erős angyal, nagyon sok angyal van ott. Hát ezt készítette el Isten a hívő emberek számára. És ez nem mese, hanem ez a valóság. Aztán ott van a 24 vén és a 4 lelkes állat. Nem tudom, hogy mit jelképezett, most nem is ez a lényeg ebben, hogy ezt magyarázzuk meg. vagy a négy lelkes állat mit jelképezhet. Írja ott a negyedik részben is van, hogy hogy néztek ki, meg hogy hogy volt, meg a 24 vén koronájuk volt, és képviseletet tettek ők ott. De nem ez a lényeg, hogy kik meg mik, hanem vannak ilyen mennyei lények, megdicsőült lények. Ott az Isten trónja körül, az Isten jelenlétében, és oda fogunk mi is eljutni. És ezért az imádás és a dicsőítés nem emberi, mert nem emberi kéz által áll fenn az a gyönyörű szép ország. Az Úr Jézus azt mondta, én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Hát ilyen helyet készített. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, de úgy látjuk, hogy nem csak ő meg mi a hívők leszünk ott, hanem ott vannak ezek a dicső lények, mennyei lények. Hát csodálatos ez, testvérem, és arra gondolhatunk, hogyha bemegyünk oda, akkor megszólalnak ezek az angyalok, megszólalnak a megdicsőült hívők, és a 24 vén, a négy lelkes állat, a Szent Isten ott lesz, és mi is ott leszünk az ő jelenlétében. Egy csodálatos hely, csodálatos élmények lesznek, várnak ott ránk. Hát érdemes az Urat dicsőíteni, imádni ezért a meglévő körülményekért, és amit ő csinált, ő hozott létre, ő teremtett. Lelkesedünk-e emiatt? Van-e bennünk ez az élő reménység, hogy igenis, mi az Urat követjük, és ott leszünk a dicsőségbe? Tovább, testvéreim, szeretném, ha megfigyelnénk röviden azt is, hogy hogyan is létezik ott az Úr Jézus Krisztus. Hát a Biblia beszél erről, hogy hogyan létezik az Istenség. A mindenható létéről beszél. Hogyan létezik az Isten? Az Isten szent háromságban létezik. Nem egyedül, hanem többes számban. Szent háromságban. Itt az ötödik részben a szent háromság minden személyéről olvashatunk. Olvasunk az Atya Istenről, láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, az Atya Isten. Aki megtervezte az egész világ mindenség menetét, a megváltás művét megtervezte, és ebbe a könyvbe, ebbe a tekercsbe belefoglalta, benne volt, az Atya Isten ezt tette. Aztán olvasunk a Fiú Istenről is, a megöletett bárányról, az Úr Jézus Krisztusról, és aki véghez vitte, elvette a könyvet, és megcselekedte, ahogy a zsidókhoz itt levélben írjuk, cselekszem, ami a könyvtekesbe írva van rólam. Megtette mindazt, amit Isten eltervezett. És szó van a Szentlélek Istenről is, az Istennek hét lelkéről, így ahogy mondja itt jelképes módon János. És így a Szent Háromság összeáll. A Biblia elején is, amikor Isten teremtette a világ mindenséget, a Biblia végén, a Jelenések könyvében is, amikor Isten újjá teremti a világ mindenséget, amikor új ég és új föld jön létre, ugyancsak az Istennel találkozunk, mert ő az alfa és az omega. Ő a kezdet és ő a vég. Szent háromságban létezett mindig is. Mert azt mondta Isten, amikor embert teremtett, teremtsünk embert. A Szent Háromság, és ezt nyelvtanilag is be lehet bizonyítani, vagy utána lehet járni a héber nyelvtanban, mert úgy van ez írva, héberül van írva az Ószövetség. A héber nyelvben egyes szám duális van, és többes szám. A duális az, amikor a kettőről beszélünk, a két lába, a két szeme, ez duálisban van mindig. És a többes szám mindig háromtól végtelenig kezdődik. És amikor azt mondja az ige, hogy teremtsünk embert, akkor ott többes számba írja a Jóisten igéje. Pontosan meg van fogalmazva. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Úgy látták jónak, az Istenség, Szent Háromságban létező Isten azt mondta, teremtsünk embert. És itt a történelem végén, a mennyországban, amikor megdicsőült az Úr Jézus Krisztus is, a Szent Háromság ott van, vár bennünket, élnek, munkálkodnak. Az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom, mondja az Úr Jézus Krisztus. Az Isten mindig munkálkodott, így létezik az Isten. Csodálatos ez, testvéreim. Feltámasztotta Isten a halálból az Úr Jézust. Az Úr Jézus feltámadta a halálból, és elfoglalta az őt megillető helyet. Nem véletlen ez. Nem is lehetett ez másképpen. Hogy maradjon halva az Istenség egy személye? Ez nem lehetett. Nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Úgy olvassuk a 16. Zsoltárban. Nem hagyhatod, mert így kellett, hogy szenvedjen a Krisztusnak, de feltámadott a harmadik napon, mert az írások így teljesedtek be. Így áll össze a kép, és mi imádjuk az Istent, mert ő szent háromságban létezik mindig. Állandóan is így volt. És végül, testvéreim, szeretném, ha megfigyelnénk azt, hogy ezek a mennyei lények megfelelő tartalommal dicsőítették a megváltót. Nem a külsőségeken volt a hangsúly, bár ezek is fontosak, hogy leborultak. Leborultak. A négy lelkes állat leborultak az Isten előtt, és úgy imádták. Ez külsőség. De ők ezt megtették igaz szívvel. És az az ember, aki térdet tud hajtani, és le tud borulni az Úr színe előtt, úgy igazából, az jól teszi. Persze le lehet borulni úgy is, hogy a büszkeségünk, vagy a sértődöttségünk áll, vagy még mindig megvan a harag, és az áll az életünkben nyugodtan. Mi a térdeinket meghajtjuk, vagy a fejünket meghajtjuk, de vannak bennünk olyan érzések, amelyek nem hajolnak meg a megváltó előtt. Persze ezt nem látja senki, de látja a megváltó. De ezeket a külsőségeket például, hogy milyen stílusban énekelték ezt az új éneket. Ezt se tudjuk. Hogy milyen kíséret volt ott, tehát annyit tudjuk, hogy hárfáztak. Hát, hogy gitár volt ez, vagy milyen fajta volt ez a hárfa, nem tudjuk. Hanem a tartalmon van a hangsúly. Nem ezeken a kereten, hanem a tartalmon. Hogy mit mondtak, hogy volt ez. Új élettel, mert akik oda bejutottak, azoknak új életük volt, új életük van. Ezek megtért, újjászületett emberek, megszentelt emberek, olyanok, akik megmosták ruháikat a bárány vérében, olyanok, akik szolgáltak a báránynak mind végig, azok kerültek oda be, és azok tudnak énekelni, még ha nincs is hangjuk. Még ha nincs is, nem tudom, hogy mennyi tehetségük, de amennyi van, meg amit tudnak, az életükkel szolgálnak, mert új életük van, és ezért tudnak új éneket is szólni, dicsőíteni az Istent. Jézusról szól ez az ének, és az imádás és a dicsőítés. Nem a 24 vén, nem a 4 lelkes állat, nem a csodálatos arany meg gyöngy dolgokért, amik ott vannak a mennyben, hanem az Úr Jézus Krisztusról szól. Méltó a megöletett bárány. Őróla szóljon az énekünk és az életünk, testvérei. Ez a megfelelő tartalom. Róla benne legyünk megerősödve. Természetesen, hogy a többiekkel együtt, a 24 vén, a 4 lelkes állat együtt, a sok angyal együtt, a teremtett állatok, akikről olvastuk, és nem tudjuk pontosan, hogy kikről szól az ige, minden teremtett állat, amely van a mennyben, a földön, a föld alatt, a tengerben, és minden, ami ezekben van, hangtalanul, hogy tud egy hal Istent dicsőíteni, hogy tudja dicsőíteni? Titkok ezek. De dicsőítették az Istent, és mind együtt, vagyis együttes szívvel jutott fel ez a dicsőítés, ez a magasztalás. Mert ez fontos, hogy együtt, közösségben, a testvéri közösség által történjen. Így telik meg tartalommal az életünk. Így, ha figyelünk egymásra, és együtt végezzük ezt. Buzgóan kell tenni ezt. Nagy szóval. Nem csak a hangerőre utal ez, nem csak arra, hanem valóban nagy szavakat mondtak. Olyan súlyos szavak voltak ezek, és buzgóan mondták és csinálták, amit tettek. Olyan csodálatos módon, ha lenne időnk megvizsgálni azt a legalább 7 oldalról megközelítő dicsőítést és magasztalást, amiről úgy olvastuk az igében, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. 7 szempontból, 7 útról közelítik meg a megváltó imádását. Buzgóság volt bennük. Bölcsességgel csinálták. Ez volt a tartalom. Ilyen volt, ez volt a szívükbe. Így kell, mi is tegyük ezt. Természetesen evangéliumi szöveg volt, személyes tapasztalatból szóltak, mert azt mondja, megváltottál minket. Tettél minket Istenünknek, ott királyokká, papokká. Mert ez az, ami be kell töltse az életünket és az imádatunkat igazi tartalommal. Amikor énekelünk, és személyesen azt az éneket mi már átéltük. Még ha nem is tudjuk a szöveget, vagy a dallamot annyira, de érzem, hogy ez velem megtörtént, amit énekelnek, vagy amit próbálok énekelni. Ez velem megtörtént. És ez evangéliumi szöveg, nem más szép dallam csupán, hanem az evangélium benne van. Az Úr Jézusról szól, mert megváltott bennünket, és tett minket királyokká és papokká. Hát testvéreim, méltó a megöletett bárány, hogy imádjuk őt. Törekedjünk az életünkben, hogy imádjuk a mesterünket. Ha otthon vagyunk, ha a munkahelyen vagyunk, ha tudunk énekelni, vagy ha nincsen erre talentumunk és tapasztalatunk, de igyekezzünk imádni a bárányt, a megöletettet, a feltámadt hőst, mert ő erre méltó. Megtörtént már az életedben ez az újjászületés. Megtörtént az életedben a megtérés, ami által megkezdheted ezt az imádatot, ezt az Isten dicsőítő életet. Ha nem történt meg, akkor megtörténhet. Ha már megtörtént az életedbe, hála jó Istennek. Imádd és dicsőítsd őt, mert méltó. A mennyben az angyalok és azok a lények azt csinálják. Állandóan, szüntelenül imádják az örökkön örökké élőt. Te is tedd ezt, mert méltó ő erre. Amen. Álljunk fel és dicsőítsük és magasztaljuk a mi drága Istenünket, megváltónkat. Hangtalanul leszünk most egy néhány másodpercig, és úgy magunkba szállunk, és mindnyájan imádkozzunk magunkba. Uram, segíts, hogy valóban tudjalak téged imádni, és dicsőíteni úgy, ahogy kell. Mindenki saját magában, gondolataiban imádkozzon, közeledjen Istenhez. A perceket, amikor betekintést adtál a mennyországba, hiszen te oda mentél, feltámadtál, és az élő Istennel, az élőkkel vagy, magasztalunk, hogy bennünket is oda akarsz vinni. Csodálatos ez az élet, amit adtál nekünk. Szeretnénk hozzád méltóan énekelni és élni, viselkedni itt az imaházba, otthon, utcán, munkahelyen, iskolába, mindenhol. Segíts, Uram, hogy dicsőítésünk, imádásunk méltó legyen te hozzád. Kérünk, hogy segíts erre. Áld meg testvéreimet, mindnyájunkat, akik itt voltunk, Istenünk, hogy valóban hozzád méltóan tudjunk élni és szolgálni neked. Amen. Énekelni fogunk. Thank you. mondja, örömmel lelkesedve a gyülekezet, az Úr közel.